Mai napig egyöntető az az álláspont az Energiaügyi Minisztérium részéről, hogy szeretnénk azt, hogy fejlődjenek a napelemes rendszerek, mind a kereskedelmi célerőművek, mind a háztartási méretűek. Tavaly júniusban egy drasztikus áremelés történt a rendszerhasználati díjak esetében, alaposan megváltozott az arány, talán irreális mértékben is megnőttek ezek a rendszerhasználati díjak, viszont így a szolgáltatók részére egy nagy profitot jelent. Az október 30-i tiltást követően megszűnt az értékesítés, emiatt több ezer ember vesztette el a munkáját az értékesítés során, és mert az értékesítés leállt, innentől kezdve a kivitelezésekből is nagyon sokan veszítették a munkájukat. Az a szerencsénk van egyébként a szakmában, hogy a jó magyar szakemberekre mindó igény van.
Egy évtizede téma a háztartási naperőműveknek a szabályozása, és egy éve, tavaly szeptember óta egészen égetővé vált ez a kérdés. Mind a kormányzat, a szabályozók és a felhasználók is arra törekednek, hogy mindenki elégedett legyen, de vajon van-e ilyen? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Kisernővel, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok!
Azt a beszélgetés előtt tisztáztuk, hogy nem fogok butaságot mondani, hogyha azt mondom, hogy 215 ezer háztartás rendelkezik ilyen naperőművel, napkollektorral, napelemmel, valamilyen módon érintett ebben.
Tehát napelemes rendszerrel 215 ezer háztartás rendelkezik, akik háztartási méretű napelemes rendszereket alkalmaznak, de nagyon sok több tízezer család van, aki napkollektorokkal is rendelkezik. A napkollektorok a használt melegvizet tudunk termelni, vagy termikusan használjuk a napenergiát, akár a fűtésre, segítésre, és a napelemek segítsége, meg ugye villamos energiát termelünk, tehát ezzel akár a fűtési energiaigényünket, akár a világítási igényünket ki tudjuk elégíteni.
Ez a 215 ezer háztartás, ez tulajdonképpen az 5% a magyar háztartások számának, és én azt gondolnám, hogy akkor a maradék 95% az tulajdonképpen nem érintett abban, hogy hogyan és milyen módon szabályozzák a felhasználókat, de ön azt mondta, hogy ez nem így van.
Valóban, hiszen a magyar kormánynak az a törekvése, hogy két fő villamosenergia termelési módon alapozza Magyarország biztonságos villamosenergia ellátását, az egyik az atomerőmű. Ugye a paksi atomerőmű még azért egy néhány évig fog folyamatosan és biztonságosan termelni, a másik láb pedig miniszterelnök úr kijelentése szerint az a napenergia, tehát 50%-ban napelemekből látjuk el Magyarországot villamosenergiával, illetve némi importtal, illetve az egyéb fosszilis, hagyományos tüzelésű villamos erőművekkel.
Engedje meg nekem azt, hogy most úgy kérdezzek, mintha tényleg nem tudnék erről semmit, mert hogy a működési elvet csak nyilván felületesen ismerhetem, hiszen nem vagyok szakértő. Hogy lehet úgy megtermelni ilyen nagy százalékban az energiaigényt napelemmel, hogyha egész évben nem süt a nap? Tehát tudjuk, hogy vannak napos órák száma havi lebontásba, éves összehasonlításba, de ez hogyan működik technológiailag? Segítsen megérteni nem csak nekem, hanem a nézőknek is, akik valószínűleg ennek a működési elvével nincsenek tisztában.
Tehát maguk a napelemek fotó villamos úton alkalmazzák, hasznosítják a napenergiát, az ugye egy korláton alá rendelkezés, tehát bármennyit tudunk belőle használni. Valójában egyébként minden nap süt a nap, télen is, meg nyáron is, nyilván télen kevesebben, kb. Ötöd annyi a napsütéses órák száma, mint mondjuk május hónapban, vagy júniusban, viszont értelemszerűen ekkor is süt a nap, tehát lehet használni. Tehát létezik olyan napelemes rendszer, amit tudunk méretezni úgy, hogy akkor is normálisan termeljen. A más kérdés az, hogy éjszaka nem termel. Erre rengeteg gazdaságos megoldás létezik, például most a kormánynak az a törekvése, hogy akkumulátor nagyhatalom legyünk, hát az akkumulátorok, az elektromos villamos energia tárolók, azok nagyszerűen tudják ezeket a napszaki kitárolási problémákat kiküszöbölni. Napközben van úgy, hogy sokkal többet termelünk, mint egyiket az országnak a szükséglete, ennek egy részét exportáljuk, de nagyszerűen ezzel jelentősen csökkentve mondjuk a import kitettségünket.
Tehát de jól tudom, van olyan helyzet, amikor úgy exportálunk, hogy mi fizetünk érte, hogy átvegye egy másik
hálózat. Nem, ilyen szerencsére ez korán sincsen, mert visszatérve csak véletlenül az előzőre, és van akkumulátorokkal, meg lehet tenni ezt, hogy napközben, amikor nagyon olcsó villamos energia, akkor a akkumulátorokat feltöltjük, és este, amikor meg sokkal drágább az esti csúcsnál, vagy a reggeli csúcsnál, akkor kitároljuk. A villamos energiának az ára az ugyanolyan tőzsdei termék, mint bármi más, napszakonként és időszakonként változik. Éjszaka nagyon kevesen akarnak fogyasztani, ezért rendkívül olcsó. Ezért például a napelemek akkor termelnek, amikor viszont meg a legdrágább a villamos energia. A reggeli és az esti csúcs azok, amikor a legmagasabbak az árak, és közte van pedig egy kis hullámvölgy, amikor kisebb a kereslet a villamos energiára, hiszen egyre többen termelnek Európában például napelemek segítségével, vagy akár szélerőmek segítségével villamos energiát, és akkor ezeket lehet használni. A villamos energia többletünket, azt pedig föl lehet használni például, tehát egyrészt exportálni, de azért negatív áron még napközben nem szokott lenni a villamos energiának, de ha közelít hozzá, akkor is nincsen semmi gond, hiszen a napelemeknek az az óriás előnye, nincsen semmilyen üzemanyag költsége, tehát ők, hogyha 0 forintért adjuk el, akkor sincsen vesztesége, csak elmaradt haszon van benne. De, mint említettem, akár akkumulátoros energiatározóban, vagy például a Nyugat-Európában használják, mondjuk Ausztriában vagy Svájcban, ott a szivattyús tározóerőműveket töltik föl, egyébként nem a napközbeni árammal jellemző, hanem az éjszakai áram, amikor senkinek nem kell. Például a szélerőmek ennek az éjszakai termelését, föltöltjék a szivattyús tározókat, és akkor mondjuk a reggeli, napközbeni időszakban meg leengedik ezeket. Ezek szinte veszteség nélkül tárolják a villamos energiát. Van egyébként Magyarországon is erre számtalan lehetőség. Van az ELTE-nek egy kutatócsoportja, az erre van előre. A Munkácsi professzor úr vezetésével felmérték a teljes magyar lehetőségeket, és számtalan helyen lehetett, vagy lehetne szivattyús tározót is Magyarországon is építeni, még akkor is, hogyha nincsenek akkora hegyei, mint mondjuk az Alpokban. De ennek sajnos az egyetlen akadálya van többek között, hogy a Natura 2000-es területre esik minden, így ezek nem valósíthatóak meg. Tehát számunkra nem marad más, mint az akkumulátoros energiatározó, amiből egyre jobban fogunk állni.
Jól tudom azt, hogy egyébként nem végtelen ideig lehet az akkumulátorban tárolni a napenergiát? Tehát, hogy van ennek, ahogy mondta, az éjszakai áramfelvétel vagy áramtermelés kimaradást lehet ezzel tulajdonképpen pótolni, vagy a reggelit, de hogy ez nem egy végtelen ideig tárolható dolog.
Hát sajnos nem gazdaságosan tárolható, tehát egy hónapon belül tárolásról beszéltünk csak az akkumulátorok. A legideálisabb az, hogy ilyen napszaki kitárolási ciklusokról beszélünk, de például az, amire egyébként Magyarországon a napelemes rendszerek többségét méretezték ideig a háztartási méretűeknek, hogy nyáron megtermelt villamos energia mennyiséget visszatáplálják a hálózatba, aki idézőjelbe tárolja, valójában ugye a szomszédon fogja felhasználni, és télen meg visszakapom, ezáltal ugye ezeket tudunk fűteni. Erre nincsen most olyan technológia, ami ezt másképp tudná tárolni, de ennek a nemzetgazdasági haszna az óriási volt ezeknek a működő rendszereknek, mert ezzel kiváltottuk a villamosenergia importunkat. Eljutottunk most odáig csak a villamosenergia importról egy szót, hogy Európában utolsó helyen vagyunk már villamosenergia termelésben, ami szörnyű, hogyha belegondolunk, hogy másfél évtizede még szinte teljesen önállatok voltunk. Most meg már közel 40% az importunk időszakosan, ami borzasztó sok.
És most jutottok el tulajdonképpen a szabályozás kérdéséhez, hiszen a működésből most valamennyi információt kaptunk, és én mindenképpen tisztában látok. Én azt tapasztaltam az elmúlt egy évtizedben, hogy a mindenkori kormány támogatta, ösztönözte ezeknek a rendszereknek a kiépítését, és azt tapasztaljuk az elmúlt egy-másfél évben elég erősen, hogy minthogyha most nagyon nem szeretné ösztönözni, és akkor egészen finoman fogalmaztam.
Én nem gondolom, hogy a kormány nem szeretné ösztönözni. Mai napig egyöntető az az álláspont az Energiaügyi Minisztérium részéről, hogy szeretnék azt, hogy fejlődjenek a napelemes rendszerek, mind a kereskedő célerőművek, mind a háztartási méretűek. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ösztönzés az továbbra is megvan. Nem véletlen, hogy mondjuk például 2021-ben elindított a kormány a lakosság részére egy 100%-os támogatási programot, 43.600 pályázó nyerte el a pályázati támogatást. Ezek sajnos még különböző anomáliák miatt nem való sultak még meg, vagy csak részben, de bízunk benne, ez egy hamarosan meg lesznek. Sőt, most fog indítani ismereteim szerint a kormány egy új ösztönző támogató programot, hogy újabb 20.000 háztartásban legyen ilyen kedvezményes napelemes rendszer, tehát ezért ebből lesz. Valójában a kereskedő célerőműveket is támogatják, itt viszont vannak olyan lobby érdekek, illetve vannak olyanok, akik ezeket a beruházásokat mondjuk nem szeretnék annyira, és helyette mondjuk napelemes villamos energia termelés helyett például mondjuk gázturbinás erőkkel építsenek. Éppen ezért mondjuk a MAVIR-nak voltak olyan szabályzatai, amik akadályozták mondjuk a napelemes rendszereknek a terjedését, de a kormány volt például az, aki ezt feloldott és újraengedte.
Akkor mi volt az oka annak, hogy először lett egy napelem stopp, majd pedig azt hallottuk, hogy a szabályozás drámaian úgy fog változni, ami a fogyasztóknak, a felhasználóknak nem jó. Vagy ezt is rosszul tudom? Ez egy kósza szándék volt csak.
A napelemes stop, mint olyan, a 2021-ben indult el, és pont a Mavirnak az üzemviteli szabályzatával akadályozták meg, hogy új kereskedelmi szélerőműveket tudjanak építeni a befektetők, illetve korábban jogosultságot szerzettektől visszavonták ezeket az erőmű építési lehetőségeket, mondani, hogy lesz egy kapacitás standard. Ez azóta sikerült elhozni úgy, hogy idén nyáron, illetve májusban érkeztek meg az első hozzájárulások ezekhez a kereskedelmi szélerőművekhez. Tehát a napelem stoppot, mint olyat, azt innen eredeztetjük, és például pont a kormánynak az erőfeszítésének volt köszönhető, hogy viszonylag sikeres eredményt is hirdettek, de várhatóan csak a 27-28-tól, illetve a nagyobb erőművek esetében 2030-tól lehet majd csatlakoztatni ezeket a hálózatokat. Itt a hálózatfejlesztésre hivatkoznak, és ezért okozzák. A lakosság esetében szintén ezek azok a lobbyerők lehettek talán a háttérben, akik azt szeretnék, hogy inkább ne a napelemes rendszerek kerüljenek előtérbe, hanem más energiahordozókat alkalmazzunk. Ezért volt a visszatáplálás tiltás. Tavaly október 30-át követően nem beadott napelemes rendszerekre volt egy teljes tiltás, aminek igazából nem a szakmai indokai voltak, hiszen semmilyen műszaki indok nincsen, ami egyöntető és teljes tiltást jelentene Magyarország teljes területére. Ezt még akár alá is támasztja a Lantos miniszter úrnak a minapi bejelentése, hogy várhatóan 95%-ban most fel fogják oldani a napelem stoppot, a visszatáplálás stoppot, és újra vissza lehet táplálni a hálózatba.
Igen, bocsánat, hogy közbevágok. Mi az oka annak, hogy az Lantos miniszterúrnak benne is volt a nyilatkozatában, hogy az egész ország területén biztos, hogy nem. Van ennek valami szakmai vagy műszaki oka?
Természetesen, tehát vannak olyan pontok a hálózaton, ez eddig is a szakemberek döntötték el, a hálózati szakemberek, a DSO-knak, az áramszolgáltatóknak a munkatársai, minden is igénybejelentést, azért kell Magyarországon bejelenteni az igényt, mindegyiket bárhol más olyan országban, hogy én szeretnék egy napelemes rendszert a házamra, akkor a hálózati szakemberek megvizsgálják, hogy akkor lehet, vagy nem lehet tenni napelemet oda, és akkor az esetek döntő többségében mindig engedték. Tehát mindenhol nem lehet, tehát van, ahol már olyan sok van, hogy már többet nem bír el a hálózat, ezzel teljesen mértékben egyetértünk.
Az igénybejelentés azt mondta, hogy az a világon mindenhol így van, de az is egy európai vagy világszintű probléma, hogy a hálózat bizonyos helyeken nem bírja el, vagy nem bír el annyit, amennyire igény lenne?
A Magyarország villamosenergia hálózata még a szocializmus éveiben épült ki az alapjai, óriási hálózatunk van, hatalmas terhelhetőséggel, hogyha emlékszünk rá, hogy voltak ezek a nagy Lenin kohászati művek, meg Diósgyőri gépgyárak, bármi, ezek hatalmas energiafogyasztók voltak, és ugye rendszerváltást követően ezek mind tönkre mentek, viszont a villamosenergia hálózat megmaradt. Jellemzően úgy van fölépítve, hogy vannak nagy centrális erőművek, mint például a Paksi atomerőmű, vagy a Mátrai erőmű, és akkor onnan mennek az elektronok, ugye az ilyen háztartásomban, mindannyiunk háztartásában, ezért ez egy ilyen hálózat lett kialakítva. A napelemes villamos energiatermelés, ez sokkal korszerű, ez egy decentralizált hálózat, tehát eznek a különböző pontjain, mondjuk például az én lakásomban van egy kis napelemes rendszer, és onnan indulnak el az elektronok, lehet, hogy éppen a szomszédomban. Tehát emiatt egy picit más a struktúrája ennek a hálózatnak, ennek ellenére a villamos energia mennyisége az töredéke, mondjuk a 90-esek előtti felhasználásnak. Például az Óbuda Egyetem professzora, Morva professzor úr szerint mindössze 20-25%-ban van kiterhelve a hálózat, tehát emiatt azt kell, hogy mondjam, hogy bőségesen van a hely a hálózaton is. Annyi van, hogy megfordulnak az áramirányok, de hát az elektronok nem buták, és visszatalálnak mondjuk a nagy hálózatba is, tehát ezzel nyugodtan lehet ezzel kalkulálni. Természetesen fejleszteni kell a hálózatot, szükség van rá a szolgáltatás minőségét, tehát ez nagyon helyesen uniós források felhasználása, a MAVIR, illetve az elosztói engedélyesek is folyamatosan fejlesztik a hálózatokat.
De elégséges mértékben, mert én azt érzem, hogy a legtöbb jogos kritika az egyszerű lakossági felhasználók részéről emiatt érkezett, és sokan azt vetették föl, hogy azért volt egy kézifék behúzás, mert egyszer nem bírta a rendszer, annak ellenére, hogy például a rendszerhasználati díj, ezt elnök úr is bizonyosan tapasztalta, azért drámaian, még akkor is, hogyha egy átlagfogyasztónál nem egy vagyonról beszélünk, de drámaian emelkedett. Akkor ezt mire fizetik? Kérdezi a felhasználó, kérdezem én.
Tavaly júniusban egy drasztikus áremlés történt a rendszerhasználati díjak esetében, alaposan megváltozott az arány, talán irreális mértékben is megnőttek ezek a rendszerhasználati díjak, viszont így a szolgáltatók részére egy nagy profitot jelent. Ez mindenképpen egy az ő részükre a legjobb profit. A maga a fejlesztéseknek az üteme most szerintem valószínűleg jó, tehát amennyire meg tudom ítélni. Itt inkább az a probléma, hogy az elmúlt egy évtizedben nem történtek nagyon fejlesztések, és ezek maradtak el, és ezt a maradást kell ledolgoznunk, tehát ezzel bizony vannak problémák. De egyébként jó irányba haladunk. Az, hogy voltak ilyen tiltások, ez jellemzően a háztartásokban azt lehetett tapasztalni, hogy feszültségemelkedést okozott. Ez sokaknak úgy működik a napelemes rendszer, mint az elektromos autónknak, vagy az autónknak az elektromos akkumulátornak a töltője. Ha 12 voltos akkumulátort szeretnék föltölteni, akkor úgy tudok csak rátölteni, hogyha magasabb feszültséggel 13,2 volttal mondjuk töltöm ezt az akkumulátort, és akkor így fog feltöltődni, és utána tudom használni az autómba. Hát ma körülbelül így működik a háztartásom is, tehát ahhoz, hogy a szabványos feszültség 230 volt plusz-minusz 10%, hogyha erre szeretnék rátölteni, akkor nekem 2-3 volttal többet kell töltenem a hálózatra, mint amennyit mondjuk a hálózaton éppen van, és hogyha sokan vagyunk ilyenek, akkor mindenki egy picit többet akar rárakni, mint a másik, és akkor ezért emelkedik a 253 voltos feszültség szint fölé. Ez okoz ezt a problémát. De ezt egyébként lehet szabályozni egyszerűen a hálózat fejlesztésével, tehát meg lehet ezt oldani, ehhez kellenek a fejlesztések.
Visszatérve igen a fejlesztésekre és azok elmaradására, az ön véleménye szerint mi volt az oka annak, hogy most rendben mennek, de 10 évig nem mentek rendben? Mert én azt gondolom, hogy ez az időszak, amiről most beszélgettünk, ez bizonyos kormányzati intézkedéseket lefed. Volt például köze a rezsicsökkentéshez és az elmaradt bevételekhez, haszonhoz?
Ugye a korábbi időszakban egyrészt a rezsicsökkentés miatt ugye be lett betonozva a fogyasztói ára a villamosenergiának, illetve a hálózat használati díjak, a rendszer használati díjak is fixek voltak, és valószínűleg nem, vagy csak kevesebb fedezetet nyújtottak a hálózati engedélyesek részére, a hálózati fejlesztésekre, fenntartásokra, tehát ez okozott gondot. Most ez a hatalmas növekedés, ami tavaly júniusban megtörtént, ez bizonyára jobb fedezetet nyújt, de annyira nem ismerem természetesen az áramszolgáltató pénzügyeit, hogy ezt meg tudjam pontosan ítélni, mindenképpen könnyebb helyzetben vannak.
Elnök úr, beszéljünk egy átlagos háztartásról, ahol napelemes rendszer van. Önnek biztosan van erre egy adat, a száma, hogy ezek mekkorák, milyen technikai paraméterekkel rendelkeznek. Mi változott az ő életükben, ha mondjuk 5 éve építették ki ezt a rendszert? Miben változott a szabályozás, ami rájuk vonatkozik? Mennyivel nőttek vagy csökkentek a költségeik? A megtérülési idő mennyiben változott? Van-e ezzel kapcsolatban számítás?
Hogyne, persze tudunk mondani a számokat. Egy átlag magyar család körülbelül 2500 kWh villamos energiát fogyaszt egy évben, viszont nem ők vásárolták a napelemes rendszereket.
Hanem akik nagyobb fogyasztók
jellemzően. Nagyobb fogyasztók voltak, hiszen ott jobban megtérült a fogyasztás. Ez az átlag családnak körülbelül 2 kW-2,5 kW napelemes rendszerrel lehet kielégíteni a teljes éves villamos energia igényét. Azok, akik például fűtésre is használták a villamos energiát, azoknak az átlag teljesítménye durán 8 kW-os volt ezeknek a napelemes rendszerekkel. Ez már elegendő volt ahhoz, hogy az egész éves fűtési energiaigényemet, mondjuk, hogyha hőszivattyúval fűtöttem, vagy fűtök, meg a világítást, a háztartási gépeknek az energiaigényét kielégítse, tehát ez nagyon jó.
Hadd szóljak közben, ez ugye azt jelenti, hogy a jellemzően nyáron több lett a termelést, ő télen visszakapta, nyilván nem ugyanazt kapta vissza, hanem kapott a rendszerből, és így gyakorlatilag ő nem nagyon fizetett ezért, azon kívül, hogy volt egy milliós alapdíj. Befektetés, és volt az alapdíj természetesen.
Tehát ez egy elég nagy befektetés volt, szerencsére.
Mennyibe kerül egy ilyen átlagos rendszer? Tehát akár mondjuk a 2 kW-os, amit mondott, ami az átlag családnak elég, mennyibe kerül egy ilyen rendszer kiépítése most?
Minél kisebb egy rendszer, sajnos fajlagosan annál drágább, mert vannak fix költsége, például mondjuk egy tervezés, engedélyeztetés, díj az fix, de mondjuk egy 2 kW-os napelemes rendszer nagyságrendileg 600 ezer és 1 millió forint között van.
A 8 kW-os, amiről pedig beszélt?
A 8 kW-os az meg mondjuk olyan 3,5-4 millió forint körül alakul. Nagyon sok mindentől függ, tehát azért nincsenek ilyen ökölszámokra, attól függ, mennyire tagolt a tető.
De több százezertől több millió forintig terjed.
Igen.
Egy normál család, akiről nem azt mondjuk, hogy egy hotelt akar ezzel kifűteni, hanem egy nagy fogyasztó család, vagy egy kis fogyasztó család.
Tehát egy olyan átlagos befektető, aki az elmúlt 10 évben telepített az átlag 8 kW-os telepített, és ezzel meg tudta oldani teljes fűtését, villamos energia ellátását. És az volt ugye a kérdés előbb, hogy mennyi volt ezeknek a költség változása. Tehát ugye azzal, hogy most a minisztérium, az energiaminisztérium sikerült közösen egy olyan megoldást találnunk, hogy bejelentették, hogy ez a szaldó elszámolása szeptember 7-éig telepített, illetve addig igénybe jelentett napelemes rendszerekre továbbra is él a következő 10 évig. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag őnekik ez egy nagy megtérülést jelent, körülbelül 8-10 év a mai villamosenergia tarifák mellett, viszont akkor ezen a 10 éves időszakban, tehát ha 5 éve telepítettek, akkor körülbelül a következő 5 évben meg fog neki térülni. De annyit hagyom mondja közben, hogy most például, ami brutálisan fölment a földgáznak az ára, most 700 forint körül, 702 forint egy köbméter földgáz, most viszont azok, akik a gázfűtésről leváltak, vagy leválnak ezekkel a napelemes rendszerekkel együtt, azoknak például drasztikusan jobb lesz a megtérülése, hiszen villanyjal 12-ed annyiba kerül, mármint hőszivattyúval 12-ed annyiba kerül fűteni, mint most a mai földgáz tarifával.
De jól értem, hogy ez a megtérülés, ez akkor van így, ha a következő időszakban nem változnak a szabályok.
Igen, igen.
Mik voltak a legfőbb szabályváltozások? Mert hogy sok mindent lehetett hallani, az éves szaldó, havi szaldó, bruttó elszámolás, és azt gondolom, hogy az átlagember, akinek nincs napelemes rendszere, annak igazából nem nagyon volt fogalma arról, hogy ezek a fogalmak mit akarnak.
Sajnos nagyon gyakran változtak a jogszabály, kisebb-nagyobb mértékben, a villamosenergia törvényt is évente többször módosítják, tehát ezek mindig változnak, például háztartási méretű napelemes rendszernek a fogalma is változott, a mérete, de ez körülbelül 50 kW-ra, 50 kV-ra vonatkozik. Sok minden változás volt, de ami leginkább érintette a lakosságot, ez pont az tavaly október 30-ai visszatáplálás stopnak a bejelentése. Ugye mindazok, akik szeretnének új lakásba költözni, új házat építenek, társasházba akarnak költözni. Van egy európai kötelezettség, a közel nulla energiányi épületek. Ez például ezeknek ellehetetlenült a sorsa, hiszen a napelemek nélkül nem lehetséges megoldani közel nulla energia igényt. Ez például egy óriási probléma. Ez volt az, ami leginkább érített a lakosságot.
Most ez viszont... a szabályozási változás, bocsánat, ez hiba? A szabályozó részéről, vagy bűn?
Ez nem a szabályozó részéről volt, ez a kormánynak volt a bejelentése, ez nem szakmai döntés, annak idején...
De hát a szabályozó...
Sokan, igen, ez egy kormányrendelet volt, ez, így veszük akkor szabály. Emlékezetes, hogy annak idején a Palkovics László miniszter úr le is mondott, feltehetően ez is közrejátszott a lemondásában.
Amikor a kormány bejelentett különböző szigorításnak értelmezhető szabályváltozásokat, vagy legalábbis olyat, ami negatívan érintette a felhasználókat, akkor azt mondták, hogy az eredeti elképzelés, amit később megváltoztattak, az egy EU-s norma, hogy az EU-ban mindenhol így van. Ez valóban így van?
Az Európai Uniónak szintén van egy direktívája, 2019-ben született, amiben azt szerették volna elérni, hogy maguk a semmilyen villamos energia termelő mód ne részesüljön új támogatásban, és ezt 24. január 1-től kívánták bevezetni. Közben azért sajnos kitört egy háború, de akkor
és azóta... És energiaválság ezzel párhuzamosan?
Így van, hát ez ennek volt a következménye, hogy alaposan felverték a földgáznak, így a villamos energiának is az árát a felek, de azt lehetett tapasztalni, hogy, tehát az maga szándék az egyébként üdvözendő, hiszen például Németországban a szénerőműveket, meg a széntermelés nagyon jelentős mértékben támogatják, ami egy irreális rendszert eredményez. Tehát az volt az unió szándéka, szerintem nagyon helyesen, hogy lehetőleg ne legyen támogatás új beruházásokhoz, és a szaldó elszámolás egyfajta ilyen jellegű támogatás. Tehát az volt a cél, hogy ez megszűnjön. A szaldó elszámolása pedig volt egy olyan jogszabály az unióban, amit ugye nekünk be kell tartanunk, az, hogy 24. január 1-től új bekapcsolásra ne legyen már maga a szaldó, tehát ne legyen az, hogy csak a különbözetet kelljen fizetnie. Ennek egyébként nagyon egyszerű az oka, ez egy elavult támogatási mód, nem véletlenül, mert több mint egy évtizede van Magyarországon ez a szaldó elszámolás, és mindenhol kezdi kivizetni, hiszen a bruttó elszámolás, hogyha piaci alapon működik, akkor ez egy borzasztó jó elszámolás, nem véletlenül Németországban, Ausztriában, bárhol, ahol ez működik, ott mindenhol ilyen 2-3 éven belül megtérül egy napelemes rendszer, hiszen piaci alapon kapják a villamosenergiát, ott érdekelté vannak téve a felhasználók abban, hogy igyekezzenek takarékoskodni, ráadásul okos hálózatokkal, más napszakokban más-más az ára, tehát amikor olcsó a villamosenergia, akkor a felhasználó is sokkal olcsóban kapja, és például a mosógépet be tudja programozni, mondjuk éjszaka menjen, amikor senki nem akarja felhasználni villamosenergiát, tehát ezzel egy egész paksi atomerőt meg lehetne Magyarországon spórolni.
Akkor miért tiltakoztak a felhasználók? Tehát azért az egyértelmű volt, hogy amikor a bruttó elszámolás kifejezést megértették a magyarországi felhasználók, akkor elárasztotta az internetet, a sajtótermékeknek az e-mailes postafiókját, a felháborodott tízezreknek a panasza, hogy hát nem erről volt szó. És tulajdonképpen én azt gondolom, elnök úr, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy nem erről volt szó. Amikor néhány évvel ezelőtt valaki kiépített egy napelemes rendszert, akkor neki azt ígérték, hogy a dolog nem fog változni. Vagy ha nem is ígérték, nem mondták azt, hogy van szándék arra, hogy ez változzon. Ez így korrekt?
Igen, megmondom, hogy miért volt a nagy a felháborodás, azért, mert valóban, tehát egy kicsit olyan hibrid nálunk a rendszer. A rezsicsökkentés miatt nagyon olcsón kapják a villamos energiát a felhasználók, éppen ezért egy ilyen napelemes beruházásnak nagyon hosszú a megtérülése. Tehát ez a 8-10 éves megtérülés, ez azért van, mert ennyire olcsó nálunk a villamos energia. Valójában mi ezt a villamos energia többletet, ezt kifizetjük adók formájában, hiszen a kormány bejelentette, hogy havonta több 100 000 forinttal támogat minden egyes családot. Tehát könnyen beláthatjuk, hogy ezt a támogatást esetleg a napelemekre fordítanak, mert mindenkinek ingyen lenne otthon napelemes rendszere. Tehát az a baj, hogy ez torzítja egy kicsit a piacot, és azt gondolom, hogy akkor ezeknek a felhasználóknak, aki megvolt a szaldó elszámolású rendszerre, vagy beruházott, vagy szeretett volna beruházni, akkor, hogyha alaposan megváltoztatták volna az elszámolásnak a rendszert, megszűnik a szaldó, havi lett volna, akkor ez több 100 000 forintos többletköltséget jelentett volna évente a felhasználóknak, így akkor a napelemes rendszernek a beruházása az értelmetlenné vált volna. A kormányzatnak az lenne véleményem szerint a feladata, hogy ösztönözze ezeket az energetikai beruházásokat és a piacoknak a fejlődését. Márpedig például a piaci folyamatoknak a választásának a lehetőségét, hogyha fölkínáljuk a felhasználóknak, hogy ha én szeretnék rezsicsökkentés helyett esetleg piaci alapon nyilván sokkal drágában megvenni villamos energiát, de azért, hogy nekem egyébként a napelemes rendszerem 2-3 éven belül meg tudjon térülni, és onnantól kezdve meg hatalmas profitot termel nekem, akkor én azt gondolom, hogy az lenne az üdvözendő, hogyha ezeket a lehetőségeket megvennem.
Felkínálnád.
Igen.
Nagyon-nagyon kifutunk a műsoridőből, de két fontos dologról, ami mindenféleképpen beszélnünk kell. Elnök úr, jól gondolom azt, hogy az elmúlt egy év bizonytalansága az azt eredményezi, hogy előbb-utóbb csökkenni fog a napelemrendszerek képítésének a száma. Tehát, hogyha lecseng az, ami még fel van halmozódva a rendszerbe, hiszen nem bírta a kapacitás az engedélyező testületnek, akkor utána ez látványosan csökkenni fog?
Sajnos az elmúlt évben látványosan csökkent már, pont a bizonytalanság miatt, ugye senki nem tudta, hogy mi lesz, hogyan fogjuk használni a napelemes rendszereket, ezért sokan visszaléptek, és nem csinálták meg, mert nem bíztak abba, hogy a jövőben ez jól fog működni. Azok jártak jól, akik továbbra is fenntartották az igényeket, nem léptek vissza, mert most szeptember 7-ig, hogyha valakinek volt érvényes igénybejelentése, akkor az most borzasztóan jól jár, mert akkor 10 évig biztosan szaldóval fog tudni termelni. Viszont az új bruttó elszámolásban, mi abban gondolkozunk, abban bízunk, éppen most a jövő héten is lesz az Energiaminisztériumra, kaptunk egy meghívást, lesz egyeztetésünk, hogy sikerül egy olyan konstrukciót kidolgozni a minisztériumnak, amiben megpróbálunk szakmai segítséget nyújtani, ami nagyon vonzóvá teszi majd a jövőbeni napelemes felhasználóknak is a lehetőséget, sőt, még önként fognak esetleg átlépni a szaldóból az új elszámolásra. Én optimista vagyok, lehet, hogy talán naív, de én azt gondolom, hogy a kormánynak mindenképpen ez az érdeke, hogy ösztönzőleg hasson ezekre.
Elnök úr, egy utolsó kérdés. Számítanak-e arra, és igen, akkor mekkora mértékben, hogy a napelem tervező vagy kivitelező cégek becsődölnek, tönkre mennek az igénycsökkenés miatt? Hiszen volt ennek egy hatalmas burjánzása a földből minden második sarkon a külső budapesti kerületekben napelem tervező és kivitelező cégek voltak, és azt gondolom, hogy a munkájuk, a cégek jelentős részének munkájára nem lesz szükség.
Igen, hát ugye korábban ugye évente ilyen 30 ezer háztartásba telepítettünk napelemes rendszert, tavaly meg hirtelen ilyen 100-200 ezeres igény jelent meg, emiatt rendkívül népszerű lett a napelem szerelés. A tervezés talán nem, mert ez mégiscsak egy villamos tervező munkája, ezért nem teremnek egy gombamódra a villamos tervező kollégák, de a szerelés az valóban nagyon népszerű lett, és sajnos meg is lett a bőtje. Az október 30-i tiltást követően megszűnt az értékesítés, emiatt több ezer ember vesztette el a munkáját az értékesítés során, és hogy az értékesítés leállt, innentől kezdve a kivitelezésekből is nagyon sokan veszítették a munkájukat. Az a szerencsénk van egyébként a szakmában, hogy a jó magyar szakemberekre mindenhol igény van, és határon túl meg mindenhol óriási a kereslet rá, tehát nagyon sokan elmentek a Szlovákiába, Csehországba, Németországba, Ausztriába, sőt még Romániába, meg Szerbiába is, hogy napelemes erőműveket építsenek, emiatt ezek csőstől épülnek. Egy tömegével az jobb kifejezés.
Köszönöm elnök úr, hogy ezeket elmondta nekem. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogyha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel az Economics YouTube csatornájára, kövessenek minket a Facebookon, és kommentben pedig várjuk a véleményüket, hiszen az nagyon fontos nekünk, nem sokára jelentkezünk az újabb adásunkkal. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.